Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, ez a Vörösmarty Rádió, én Bokányi Zsolt vagyok, és hát irodalmi műsorunkkal jelentkezünk, amit nagy-nagy reménység szerint már megszoktak a kedves hallgatók, a stúdióban pedig hát vendégek vannak. Dr. Bakonyi István, aki hát állandó, mondjuk úgy, szerkesztő társam a műsorban, illetve Kupi László, akiről tudni kell, hogy Vörösmarty kutató, a Kápolnás Néki könyv szerzője, és hát a múltkori adásunk vendége is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a vendégeket a stúdióban.
És köszöntünk mindenkit.
Uraim, ott hagytuk abba múltkor, hogy 48-ig jutottunk, ugye, hogyha jól emlékszem, Vörösmarty kapcsán, és hát tanár úr arra biztatott bennünket, hogy folytassuk tovább a 49 utáni eseményeket. Én pedig arra biztattam a tanár urat, hogy akkor még az életrajz, életmű mellett azért egy verssel indítsunk ebben a mai adásban, úgyhogy ha nem bánod, akkor nagy tisztelettel megkérnélek.
Nem bánom, annál is inkább, mert 49 utáni versek között, ha tallóz az ember, akkor gyönyörűséges művekre és gyönyörűséges sorokra bukkan. Nem túl sok vers maradt föl ebből a korszakból. Talán már múltkor is beszéltünk arról, hogy voltak olyan versek, amelyeket elégetett a 49 utáni korszakban. Nyilván tartván bizonyos megtorlásoktól, hiszen ő sem sok jóra számíthatott ebben az időben, és e versek közé tartozik az 1850-ben született egyik legismertebb műve, az Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, s a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat. Az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint új, dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Emberszívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amere járt írtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálanként, mint a boldog ember, egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtén a világot, embert, a félig Istent, félig állatot, elborzadott az ordon mű felett, és bánatos lett ősz és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföldtán vendéghajat veszen. Virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedend, s illattal elkendőzött arcain jókedvet és ifjúságot hazud. Kérdjétek akkor azt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait. Az egyik legismertebb verssel van dolgunk, amikor a Előszót olvassuk, olyan sorokkal, amelyek a magyar és az európai romantikus költészet csúcs teljesítményei közé tartnak. Sőt, előlegzem azt is, pontosabban megkockáztatom kijelenteni azt, hogy bizonyos képiséget gyakorlatilag előlegzi a 20. századi modernizmus, mert végül is a ilyen sorokkal, hogy emberfejekkel labdázott az égre, emberszívekben dúltak lábai, ez romantikus is, de több is annál, mert majd a 20. században találkozunk a modern költőknél hasonló képiséggel, úgy érzem. És ugye itt van ez a csodálatos, kicsit monotonságot tükröző sor, ez a most tél van, és csend, és hó és halál. Szóval döbbenetes, hogy ezt a világérzést, ezt az állapotot ebben a versben Vörös Marti kifejezte.
Ennél a részén az jutott eszembe, hogy milyen szépen lélegzik ez a vers, tehát hogy tényleg van egyfajta ritmikája, gyönyörű lélegzése, és amikor a tavaszhoz érünk ugye a hajfodrász részhez, hát ott egyszerűen gyönyörű.
Igen, és hát ez a hullámzáshoz tartozik az is, hogy megírja a harmonikus múltat, ugye, a midőn ezt írtam, tiszta volt az éj kezdetekkel, és aztán végén visszatér, van egyfajta keretjellegés egy kicsit, mert ugye újra jön a tavasz, de azért ez a jókedvet és ifjúságot hazud, meg az, hogy kérjétek akkor azt a vénkacélt, hová tevé boldogtan fiait, ez egy hát nyilván is számon kérő gesztus a költő részéről, aki ugye a világ képébe vágja azt, hogy mi is lett ebből a álomból, ami őt is hatalmába kerítette.
Vörös Marti kutatóként mit gondol a versről?
Akkor azt mondom, hogy szálljunk le a földre a szellemi magasságból és a maga valós életből, mi volt, hogy volt Vörös Martival kapcsolatban ebben az időszakban. Tudjuk azt, hogy Vörös Marti Mihály a 48-as forradalomban kimondottan effektív nem vett részt a kegyelmi törvényszék birájának, illetve követnek, megválasztották őt is, de ez nem tevékenység, vagy nem volt tevékenység konkrétan a 48-as forradalmi munkában. Később Vörös Marti a Kossuth kormánnyal bujdosott, tehát azt tudjuk történelemből, illetve irodalomból, hogy milyen sors jutott önnek is. A 49-es bukás után Vörös Marti gyakorlatilag bujdosni kényszerült, ugyanis hát mint kegyelmi törvényszék bírája, bár egyetlen egy törvénykezésben nem vett részt, ő is halálra lett ítélve. Most a halálra ítélt Vörös Marti sógorával, Bajzával bujdosott Észak-Magyarország, Erdély különböző helyeken, kint aludtak a szőlőkben, kunyhókban, meg különböző helyeken, földön sokszor megfázott, mind a ketten betegek lettek, sajnos Bajza bele is őrült ebbe későbbiek során. Vörös Marti egészsége is tönkrement. Közben a háttérmunka megindult, hogy hát mentsük meg a nemzetkoszorús költőjét, nagy nehezen kieszközölték neki a kegyelmet, és 1852-ig gyakorlatilag bujdosott, és innentől kezdve, miután kegyelmet kapott, visszatelepült Baracskára. Baracska Szent Iván pusztán kapott az egyik régi ismerősétől egy kis kúriát, és ott telepedett le. Sajnos nem szeretett ott lenni, pedig a baracskaiak vittek neki malacot, csirkét, segítettek neki mindenben, de nem akart ott maradni, húzta vissza a nyéki szülőföld, ugye 8 kilométerrel távolabb volt nyéktől, és hát szeretett volna visszajönni Nyékre. Hát erre sor került kazai családnak, Kazai János nyéki református birtokosnak volt egy kúriája, és ez a Kazai János meghalt 1853 elején, és ekkor a család, illetve a nyéki nemesek felajánlották, hogy ezt a kúriát odaadták Vörös Martiéknak, jöjjenek akkor haza. Vörös Marti azt mondta, csak abban az esetben, hogyha fizethet érte. Megalapítottak egy jelképes összeget, elindult a ház rendbetétele, Vörös Martiék úgy volt, hogy költöznek, ekkor költöznek, mint ahogy szokott ez lenni, elhúzódott a költözés, végülis 1853 nyarán Vörös Marti Mihályék átköltöztek Nyékre.
Azt gondolom, ez egy szép végszó lehet az első megszólalásunk végén, és bocsánatot kérek, hogy itt a gondolatsorba belevágok, de hát az idő nincs velünk, ahogy szoktam mondani, egy vendégeim pedig hát dr. Bakonyi István, illetve Kupi László, témánk pedig még mindig Vörös Marti Mihály.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
Kedves hallgatók, folytatjuk tovább itt a 99.2-n, és hát akkor Kupi Lászlóval az előbb egy gondolatot voltunk kénytelenek, hát mondjuk félbevágni, úgyhogy hát akkor jó nevelt műsorvezető módjára vissza is adnám a szót, amennyiben megengedi, és akkor folytatjuk tovább onnan, ahonnan befejeztük.
Köszönöm szépen, 1853 májusában járunk, Vörös Marti család visszajön Nyékre, a kazai féle kúriába. Azért is említik nagyon sok helyen, hogy Vörösmarty három házban lakott Nyéken, ahol született, amelyet aztán később lebontottak, majd a nyéki, ma is álló Vörösmarty emlékházban, és a harmadik, ez az úgynevezett kazai féle ház, ezt háború, másik világháborúban bombázták, és ez akkor pusztult el. Lényeg az, hogy Vörösmarty visszajött Nyékre, és a tevékenységét segítették a nyékiek. Tehát ugye híres ember, nyékszülötte, mindenki próbált kedveskedni neki, ugyanúgy kapott csirkéket, malacokat, még egy kis borjút is valakitől, vittek neki szénát, kapott a területet is a környéken, és hát Vörösmarty megpróbált kertészkedni, meg gazdálkodni. Szőlőt termesztett. Na most Vörösmarty olyan bort készített, hogyha valaki megkóstolt, hát igen, csak mondta, hogy inkább elmegy az ablak alatt guggolva, csak ne kelljen inni belőle.
Inkább írj egy verset.
A dohány termesztett például. Most ő maga készítette a híres pipadohányát, nagyon híres volt a pipadohányos zacskója is, gyöngyel kivart, de lényeg az, hogy a dohánya sem volt jó. Most a régi Pestről vagy Budáról jöttek le Fehérvárra vagy Balatonra, itt mentek keresztül Nyéken mindig, de mindenki úgy volt, hogy hát be kéne menni Mihály bátyánkhoz meglátogatni, de ha megkínál borral, pipadohánnyal, és meglátja rajtunk, hogy fintorgunk, akkor biztos megsértődik, inkább elkerülték. Nem mindenki, persze. Most Vörösmarty kertészkedése például. Összeültette az uborkát, dínyét, egyéb ilyen növényeket, és hát ezek elfajzoltak, tehát nem értett a munkálatokhoz, vagy a paraszti tevékenységhez, és hát ez bántotta is sokszor, és ebből adódóan inkább próbálta elhúzni az időt más dolgokkal. Nagyon sokat utazott, ment különböző gyógykezelésekre, Füredre szeretett menni, például Füreden az ifjúság Fáklyás esti lámpinos fogadással köszöntötte több alkalommal, de azért hát nyilván Nyéken volt a hazája, a gyermeke és a többi, tehát oda kellett neki visszajönni.
Ahhoz milyen kutató munkát kell végezni, bocsánat, hogy így a gondolatba belevágok, hogy kiderüljön az, hogy mondjuk Vörösmarty nem volt feltétlenül jó mezőgazdász. Tehát ez hol van feljegyezve, felírva? Hát
egyrészt vannak az életrajzírók, tehát akik lejegyezték, illetve vannak a különböző helyi iratok. Tehát például a papok, az egyházak ugye írják a különböző eseményeket, és a presbiter vagy a katolikus pap leírta a különböző anyagokban, hogy ma például Vörösmarty Mihály részt vett a református istentiszteleten, és ő látomozta le, vagy igazolta le a mai persei bevételt. Akkor a másik helyen pedig a Historia Domusban a katolikus egyház leírja, hogy Vörösmarty Mihály mivel Nyéken akkor nem volt katolikus templom, hanem Velencén Vörösmarty Mihály ma a velencei templomban részt vett a Szentmisén, és hát itt áldozott, így jont. Tehát ezeket át kell olvasni, nyilván meg időközben nagyon sok érdekes helyi iratot is áttanulmányoztam, aztán innen jönnek ezek a dolgok.
A Gyulai Pálféle életrajzban is van erről szó?
Van, igen, nagyon szörmentén érintették. Egyébként Gyulai Pál hogy készítette akkoriban az életrajzokat? Gyulai Pál kiküldött egy ilyen listát, hogy mikor született, mit tudnak róla a testvérei, családról és a többi egyéb jeles események. És akkor Gyulai Pál összeállította a költő életrajzát. Na most nyilván valahogy ebből azért nagyon sok minden kimaradt. Egy nagyon érdekes leírás, az egyik unoka öccse, János, mindegy, egyik unoka öccse Vörösmarty Mihálynak tartotta a kapcsolatot a családdal, és ő volt az, aki nagyon sok mindent lejegyzett, és lejegyzett, és ő ezek alapján bővebben is írt magáról, hogy hogy nézett ki, az egész családnak a arca milyen volt, a testalkata és a többi, és ezt egyszer egy ismerős megmutatta, és hát ezt nagyon sok helyen fel tudtuk használni.
Mennyi időt töltött egyébként most már, hogy így ennél tartunk a kutatással?
Nem tudom, nagyon sokat. A 1997-től 2000-ig készítettem elő a könyvet. Káponásnék történetét, nyilván ekkor nagyon sok anyagot találtam. Utána 2004-ben írtam Velence történetét, ott is nagyon sok érdekes dolgot előszedtem, mert ugye Velencén éltek későbbiek során, és hát ott is különböző anyagok előjöttek. Ma is esik néha kezembe olyan dolog, most valamelyik nap a megyei levéltárban, megyei levéltárban találtam egy régi iratot, ami szőrmentén érintette Vörös Martit, de éppen hogy csak.
Uh-huh. És ez mit tartalmaz?
Hát például a Vörös Marti valamilyen ünnepségen részt vett, és akkor ezen, hogy mit csinált, vagy mit mondott. Egyébként a versek kapcsán Vörös Marti Mihály nagyon sok verset írt volna. Azért mondom, hogy volna, mert írt verseket, de egyrészt ugye akkori elnyomó rendszer, ha ezeket kezébe kaparintotta volna, akkor elviszik, becsukják, illetve ő tisztában volt azzal, hogy nem szabad neki olyant kiadni a kezéből, ami őt, illetve a családot kompromittálhatja, mert hát ez őneki végzetes lehetett.
És azt tudod-e, hogy amit felolvastam például, meg egyáltalán ez a késői versek, ezek hogy kerültek közkézre?
Megnézték azért, tehát kiválogatták, például a Vén cigány. A Vén cigány volt az utolsó fellobbanása, és nagyon sokan kérdezik, hogy miért olyan, és miért azokról szól a dolog, amit leírt benne, és például oda lett az emberek vetése.
Hát akkor nagy égverés volt nyéken, ha jól tudom.
Pontosan, megtaláltam a leírást arról, hogy akkor milyen időszak volt, és mi volt az, ami Vörös Martiékat, illetve a környéket sújtotta, és hát nyilvánvaló, hogy oda lett az emberek vetése.
54-ben
pontosan, igen. Nagyon nagy zivatar, villám, jégverés minden, és hát Vörös Marti először ugye szép meg jó minden, és akkor utána rávezett arra, hogy hát az élet mégsem olyan szép, mert...
Így lesz a konkrétumból jelkép, mert hiszen ez jelkép is természetesen.
Az élet mégsem olyan szép, mert hogy repül az időnk, és most is meg kell, hogy szakítsuk egy picikét ezt a mai beszélgetésünket, de természetesen folytatjuk majd tovább, kedves hallgatók, és még mindig Vörös Marti Mihály a témánk. Biztatok mindenkit, hogy tartsanak velünk itt a 99.2-n. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk, és hangoljanak a 99.2-re.
Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, ez a Vörös Marti Rádió. Beszélgetünk tovább a stúdióban Kupi László, Vörös Marti kutató, illetve dr. Bakonyi István. Beszélgetünk tovább, mégpedig Vörös Marti Mihályról, és hát adáson kívül is számtalan gondolat cikázik itt közöttünk, és hát tartunk tőle, hogy időnk fogytán lesz majd, és nem biztos, hogy mindenre jut idő, éppen ezért azonnal vissza is adnám a szót a Vörös Marti kutatónak. Először is, ugye, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a leszármazottakról is majd azért beszélnünk kell, és ne felejts a gondolatot, amennyiben én elcsapongannék ebben a történetben, hogy majd hát mondjuk a hagyományápolásról is pár gondolatot azt hiszem érdemes lenne ejteni. De hát akkor visszaadnám a szót.
Vörös Marti Mihály ugye 1855-ben hunyt el. Egyébként a halálát a nyéki öregasszonyok megjósolták.
Na.
54 év végén egyszer ment át a nyéki kishidon, és megcsúszott, és a korlátba, ahogy belekapaszkodott, a gyűrűje alá ment egy szálka. És a jegygyűrűjét le kellett vágni az ujjáról, és erre az öreg asszonyok, hát mint a féle falusi pletykarádió, mindenki tudta, és mindenki mondta, hogy hú, Mihály bátyák nem sokáig él már, mert már a gyűrűt is úgy kellett levágni róla. Aha. De hát ez is egy ilyen adalék csak érdekesség. Haláláig gyakorlatilag nyéken él. 1855 novemberéig nyéken kezeli a helyi orvos, majd aztán elmegy különböző gyógyászati kezelésekre, Fürede és a többi, de nem tudták már meggyógyítani. Különböző betegségekben szenvedett, és hát sajnos 1853 novemberében, mikor felvitték Pestre kezelésre, másnap, harmadnap már meg is halt. Ez a haláleset sajnos hát a nemzet nagy gyászaként vonul be a történelembe, ugyanis amikor volt a temetése, az volt az első olyan nyilvános tömegdemonstráció, ahol Vörös Martit elkísérték, és nagyon nagy létszámban vettek részt a pestiek, illetve a különböző küldöttségek. milyen volt Vörös Marti halála utáni időszak, ugye mindig csak tényleg róla beszélünk, volt családja is. Gyermekei közül három érte meg a felnőtt kort, a legkisebb Mihály, amikor volt a forradalmi bujdosás, akkor menekülés közben, vagy hát bujdosás közben meghalt, illetve aztán életben maradtak a legnagyobb gyermeke, legidősebb gyermeke. Vörös Marti halála után a család ugye folyamatosan itt élt még Nyéken egy ideig. Gyermekei közül, öt gyermeke született, gyermekei közül a legidősebb Vörös Marti Béla érte meg a felnőtt kort, sőt, hát ő komoly pozícióba is került. Lánya Vörös Marti Ilona, ő később Szél Kálmánnak, aki később miniszterelnök is volt, őneki lett a felesége, és a harmadik, az Erzsébet, Vörös Marti Erzsébet, ő betegen született, és fiatal korában ő is meghunyt, vagy elhunyt, ő kórházban volt. Maga a család, ugye míg élt a költő, valamicskét kapott támogatást, de Vörös Marti Deák Ferencre, barátjára bízta a családot, és mikor elhunyt Deák, egy gyűjtés szervezett a Vörös Marti árvák javára, ahol összejött egy bizonyos összeg, és akkor ez a családot segítette sokáig. A másik pedig az, hogy volt egy nevelt fia, a Szél Kálmán, és őt hozta össze, úgy mondom, hogy Vörös Marti Ilonával, Vörös Marti Mihály lányával, és Deákon keresztül hát megtörtént az esküvő, és hát őnekik volt gyermekük, de csak lány, tehát ezen az ágon kihalt közvetlen Vörös Marti család. Vörös Marti Béla, mint később államtitkár, ő aglegény maradt, tehát nem házasodott meg, tehát fiú ágon egyáltalán nem ment tovább a család. Tehát Vörös Marti Ilona révén még két generáció volt, aki itt élt Magyarországon, aztán utána Angliába távozott az egyik leszármazott, de ő is meghalt már, tehát közvetlen Vörös Marti Mihály ága kihalt. A János, illetve másik testvérei, Pál és egyéb testvéreinek a családjából leszármazottak éltek még tovább, de aztán végül is a Pál ágán is ma már csak egy fiú van és két leányzó, úgyhogy a fiúnál vagy férfinál, Vörös Marti Dénességnél nincsen fiú továbbvívő, tehát ott is már kihalt férfiágon a család, két hölgy van még, aki leszármazott.
Egy szeméről nem beszéltünk, mi Vörös Marti feleségéről?
Vörös Marti felesége Csajág Laura, gyakorlatilag a házasságuk nagyon érdekes volt, mert Vörös Marti 41 évesen házasodott. 41 évesen ismerte meg Csajági Laurát, aki akkor 17 éves volt, és a Bajzáiknál egy ebéd során találkozott a fiatal szép kislánnyal, aki ő hozzá kislány volt, mert ő 41 éves volt, és hát megakadt rajta a szeme, kopott házikabátba ment át az ebédre Bajzáikhoz, azonnal fogta magát, visszafordult, átöltözött, szépen felöltözött díszruhába, és úgy ment vissza az ebédre, és ez jelzés volt, hogy a 41 éves költő lehet, hogy szerelmes lett. Tényleg az lett, mert nagyon szép versei is születtek ebben az időszakban, ugye mondanom kell, egyik legszerelmesebb, vagy legszebb szerelmes versünk a Merengőhöz, és hát végül is 43 évesen nősült meg Vörös Marti, ugye Laura 19 éves volt, hát mondjam azt, hogy ez a szerelem egy kicsit túlmegy már a határokon, viszont nagyon agitálták Csajági Laurát, hogy ő megmenti a költöt a hazának, tehát Vörös Marti tovább tudja vinni a családfát. Vörös Marti felesége halála után ápolta a Vörös Marti hagyományokat, illetve a családot segítette mindenben, de hát sajnos nem volt olyan tehetős, nem volt annyi lehetősége. Érdekesség, hogy Vörös Marti felesége és a gyermekei egy kriptában vannak eltemetve, a Kerepesi temetőnek a baloldali részében, Vörös Marti Mihály viszont a bejárat melletti jobboldali részen ott kapott egy díszsírhelyet.
Hát kedves hallgatók, innen folytatjuk majd tovább. Én bízom benne, hogy nagyon-nagyon sokan tartanak velünk, ez a Vörös Marti Rádió, és hát még mindig, ahogy hallották, Vörös Marti Mihály a témák, most egészen konkrétan a családról beszélgettünk. Jó rádiózást önöknek, nem sokára jövünk vissza.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk, és hangoljanak a 99.2-re.
Kedves hallgatók, folytatjuk tovább itt a Vörösmarty Rádióban. A mai nap folyamán utoljára még Vörösmarty Mihályról beszélgetünk, és továbbra is biztatom önöket, hogy tartsanak velünk, hiszen nagyon-nagyon érdekes dolgok derülnek majd ki az önök számára is, akik itt vannak és hallgatnak bennünket. Azt gondolom, hogy a hagyomány ápolás, ha mondjuk csak ebből a rádió műsorból indulunk ki, vagy éppen székesfehérvári eseményekből, egyesületekből, társaságból például, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon-nagyon aktív, de hát Nyéken, meg ha úgy tetszik, akkor gondolom ennek egészen komoly kultusza kell, hogy legyen.
Ez így van, így is volt mindig. Vörösmarty halála után a település nagyon nagy mértékben ápolta a hagyományait a költőnek, illetve hát kezdem újból. Vörösmarty Mihály halála után a település mindig is értékelte a költő tevékenységét, és különböző hagyományokat teremtettek. Például a ház, ahol laktak, ugye múzeummá lett nyilvánítva egy idő után, illetve emlékszoba, és majd későbbiekben múzeum, azok a családok, akikkel összejártak, halász, meg különböző családok, ők szintén összeálltak, és akkor próbálták a hagyományait támogatni vagy segíteni, illetve aztán később kialakult, hogy a település maga is szavaló versmondó versenyeket szervezett még az 1900-as évek elejétől, akkor különböző olyan programokat szerveztek még annak idején a Kalót, meg különböző olyan ifjúsági szervezeteknek, hogy igenis a költőt hát éltessük meg, ne hagyjuk elfeledni az emlékét. Aztán másik világháború után ugye elpusztultak azok az épületek, illetve bombatalálat érte mind a két épületet, amelyben élt. Háború gyakorlatilag egy kicsit visszavetette itt a dolgokat. Majd az 50-es években ugye kialakult az új Vörösmarty Múzeum, ott kiállítást hoztak létre, illetve aztán napjainkra most már ugye Nyékről nagyon sok minden Nyéken nagyon sok minden Vörösmartyról szól. Vörösmarty Művédési Ház, Vörösmarty Gyógyszertár, Vörösmarty Klub és a többi.
Iskola.
Iskola, hát természetesen azt köszönöm, hogy említetted, mert ez nagyon fontos. És Vörösmarty egyik fő, Vörösmarty hagyományok egyik fő ápolója az iskolánk például. Önkormányzat is nagyon sokat segít ezeknek a programoknak megszervezésében. Az 1900-as évek végén, 1990-es évek végén elkezdtük szervezni újból a Vörösmarty versmondó versenyeket, akkor egy álló nagyságú, életnagyságú szobrot akartunk állítani Vörösmartynak. Erre pályáztunk, sikerült a falu központjában, a főtéren úgymond egy Vörösmarty parkot alakítottunk ki, ott felállítottuk a Vörösmarty szobrát, Nemeskülti tanár úr adta át, illetve akkor felújult a múzeum is, illetve azt akkor Fátyás felvonulás december 1-én a születésnapja évfordulóján, akkor a halála évfordulóján is mindig valamilyen megemlékezés, akkor volt a 2000-es időszakban egész komoly országos rendezvénysorozat, amelyben Nyék volt az egyik fő mozgató erő, és hát a ünnepség záró rendezvénye, ugye Budapesten került lebonyításra, és a nyékiek igen aktívan részt vettek, illetve kivették ebben részüket. Ma a fáklyás felvonáson keresztül a gála estet, például mindig december 1-én az iskola ünnepli a gála esten, előtte Vörösmarty hónapja rendezvénysorozat eseményeit bonyolítják. Szóval nagyon sok minden van.
A kutató számára, aki hát nyilván Vörösmartyt kutatja, szereti, egyértelmű, hogy ápolja a hagyományokat és ismeri. Hogy áll egyébként mondjuk a Káponásnyéki átlag lakos Vörösmartyval? Megvan ez a szoros kötődés azért a költő felé?
Természetesen nagyon sokan verseket mondanak, tehát többen, az átlagosnál többen tudnak Vörösmarty verset mondani, de nyilvánvaló, hogy az életéből azért sok mindent tudunk. Uh-huh. Hát nyilván a helyi újságban, akkor a különböző rendezvényeken nagyon sok minden elhangzott Vörösmartyról, és hát a település ápolja hagyományokat, illetve hát büszke arra, hogy Vörösmarty ebben a faluban született, illetve hogy mi ott élhetünk, ahol Vörösmarty Mihály élt.
Na hát akkor ápoljuk tovább a hagyományokat természetesen, hiszen itt a Vörösmarty Rádióban is fut ez a műsor, ahol Vörösmarty Mihállyal foglalkozunk. Az emlékházról is van egy összeállításunk Romhány Anikó jóvoltából. Tanár úr ebben a megszólásban nem nagyon kapott szerepet, úgyhogy most egy vers kapcsán azt gondolom, hogy be kell, hogy vonjuk a társalgásba.
Egy mondatom még ahhoz, amit itt Laci említett az utolsó percekben, hogy tavaly március 13-án az a megtiszteltetés ért, hogy ünnepi beszédet mondhattam Káponásnyéken a ünnepségen, és előtte, vagy utána pontosabban egy olyan gyönyörűséges műsort adtak a diákok, ami azt hiszem páratlan szinte a mai iskolai ünnepségek keretében.
Minden rendezvényünk ilyen.
Igen, de én most erre emlékszem a legszívesebben, ami tavaly március 15-e előtt volt. Hát ha már itt tartunk, akkor talán ha versre kezdtük, akkor fejezőbe és versre, hiszen van Vörösmartynak egy nagyon rövid töredéke, ami valószínűleg az utolsó verse lehetett, legalábbis a fennmaradt egyik versek közül, igen. Ez pedig a fogytán van a napod, töredék. Fogytán van a napod, fogytán van szerencséd, ha volna is, minek? Nincs ahova tennéd. Véred megsűrűdött, agyvelőd kiapadt, fáradt vállaidról véngunyád leszakadt. Fogytán van erszényed, fogytán van a borod. Mire virraszt-e még, szegény magyar költő? Van-e még reménység, lesz-e még hajnalod? Férfi napjaidban hányszor álmodoztál, büszke reményekkel, kényedre játszottál?
Talán szebb zárszót nem is lehetne elképzelni a mai összeállítás végére. Egyetlen dolgom maradt, hogy megköszönjem vendégeimnek ezt a mai beszélgetést. Köszönöm szépen Kupi Lászlónak ezt a számos és rengeteg érdekes információt, és Isten adja, hogy még tudja kutatni a kiváló költő munkásságát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer. Tanár úr, a verset és a jelenlétet nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor nem árulok el túl nagy titkot, hogy jövő héten folytatjuk tovább, és hogyha minden igaz, akkor Vörösmarty van még mindig.
Igen. Hát a verseiről szeretnék még azért egy-két dolgot elmondani, utána pedig a Csongor és Tündérről.
Ahogy azt megígértük néhány adással ezelőtt. Kedves hallgatók, szép estét kívánok a továbbiakban mindenkinek, maradjanak velünk, ez a Vörösmarty Rádió.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.